A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Önök a Trend FM és a China Media Group közös Ezerarcú Kína című műsorsorozatának legújabb adását hallják. A következő percekben először arról számolok be, hogy a legfontosabb szakaszába lépett a pekingi téli olimpia helyszíneinek építése, majd pedig egy járvány megelőzésben önkéntesként dolgozó kínai egyetemista történetét osztom meg önökkel. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
A 2022-es pekingi téli olimpia jégsport versenyhelyszíneinek előkészületei jó ütemben haladnak, írják kínai szerkesztőink. A jeges sportok tréningjeire és versenyeire épülő mind a 15 pálya és úgynevezett jégfelületű helyszín építése közel áll a befejezéshez. Az építés a szervezők szerint a legfontosabb úgynevezett sprint szakaszba lépett. A helyszínek tervezői és konstruktőrei arra törekszenek, hogy a városon belüli versenyhelyszínek felhasználhatóak legyenek, mind a nyári, mind pedig a téli olimpiai játékokhoz. A jégpályáknál teljes mértékben figyelembe veszik a versenyidő alatti és a verseny utáni kihasználhatóságot. Emellett a környezetvédelem is fontos szerepet játszik nem csak a helyszínek építésében, de a jégkészítésben is. A pekingi nagyprojektek építési központja, amely mind a 15 jégterület kiépítéséért felelős a pekingi versenyterületeken, ez év végére fejezi be a munkálatokat, beleértve az újonnan épített, valamint a felújított jégsportverseny és edzőhelyszíneket. Liu Yumin a 2022-es pekingi téli olimpiai bizottság tervezési és építési osztályának vezetője elmondta, hogy figyelembe vették ezeknek a versenyhelyszíneknek a fenntarthatóságát és az újrahasznosíthatóságát. Liu Yumin-t hallják.
A pekingi versenyterületen csak a gyors korcsolyára és a síugrásra épített új versenyhelyszíneken kívül az összes többi helyszínnek új funkciót találtak a 2008-as nyári olimpiai játékok után. Például a 2008-ban az úszásnak, a búvárkodásnak és a szinkronúszásnak helyt adó vízkockában zajlik majd a curling verseny, a madárfészekben fogják tartani a nyitó és záró ünnepséget, a Nemzeti Beltéri Stadionban lesznek a jégkorong mérkőzések, és a Wukesong tornacsarnokban, ahol 2008-ban kosárlabda meccseket rendeztek, lesz a női jégkorong játékok helyszíne. A téli sportágok megrendezésén keresztül új funkciókkal ruházzuk fel a régi sportlétesítmény, és lehetővé tesszük ezeknek a létesítményeknek a további felhasználását a téli olimpia után.
Liu Yumint a 2022-es pekingi téli olimpiai bizottság tervezési és építési osztályának vezetőjét hallották. Main a Nemzeti Gyorskorcsolyázási Csarnok jégkészítő projekt tervező igazgatója szerint ezek a jeges helyszínek ázsiai szinten is a legkülönlegesebb eljárással készülnek, és az összes jégfelület eléri a 12.000 négyzetmétert. Az a cél, hogy a helyszínek a versenyeket követően is teljes mértékben használhatóak legyenek, és úgynevezett hardveres támogatást nyújtsanak a tömegsportokhoz és a különféle egyéb sportigények kielégítéséhez. A Nemzeti Gyorskorcsolyázási Csarnokban egy úgynevezett almodulos vezérlőegységet telepítettek, amely több részre tudja osztani a jégfelületet, és különböző szabványok szerint készítheti a jeget. A verseny utáni időben a csarnok több mint 2000 látogatót képes befogadni egyszerre jégkorong gyorskorcsolya, műkorcsolya, curling játékokra és egyéb jégsportokra. A kínai sportfőigazgatóság szerint a fővárosi sportpark egy olyan jégpálya létrehozására törekszik, amely nem csak megfelel a téli olimpiai játékok követelményeinek, hanem a jég- és hósportok hosszú távú fejlesztését is szolgálja. A 2022-es téli olimpia rövid távú gyorskorcsolya és műkorcsolya helyszíneként a fővárosi tornacsarnok a legszebb jégnek tűnő helyszínné válik majd a legújabb akusztikus és fotoelektronikus technológiáknak köszönhetően. A verseny után a helyszínen lehetőség nyílik majd különféle nemzetközi, illetve hazai, magas szintű jégsportesemények megrendezésére. A Jégkorsó nevű helyszín, amelynek építése idén elsőként fejeződött be, közös létesítményé válik a jégsportok népszerűsítésére a tinédzserek számára, de a profi sportolóknak is lehetőségük lesz arra, hogy ott tartsanak edzéseket a téli olimpiát követően. A koronavírus világjárvány miatt bezárt Wukesong tornacsarnokot már újra megnyitották. 2019-ben a tornacsarnok 4 jég-Disney túrát szervezett összesen 50 ezer rajongó számára. A Vukesong tornacsarnok és a Vukesong jégsportközpont építésének befejezésével a jövőben még több magas szintű jeges sportesemény lesz elérhető a hétköznapi emberek számára, lehetővé téve a létesítmények használatát a helyi lakosoknak. A pekingi téli olimpia lesz az első olyan olimpia, amely zöld és tiszta villamos energiát használ fel. A világ első 500 kW-os Zhangbei rugalmas egyenáramú átviteli és átalakítási projektje idén júniusban kezdte meg működését. A szélenergia, a fotovoltaikus energia és a többi zöld, illetve tiszta energia Zhangjiakouból a téli olimpia másik versenyterületéről érkezik hivatalosan a pekingi villamosenergia hálózatba. Egyes pekingi helyszínek már az év során zöld energiát használnak, de 2022-re az összes pekingi jeges létesítmény 100%-ban zöld villamosenergiát használ majd, mondta el a 2022-es pekingi téli olimpiai bizottság tervezési és építési osztályának vezetője. Ismét Liu Yumint hallják.
A helyszínek építése során nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot, sok erőfeszítést is tettünk erre. Például régen a freon alapú fagyasztóközeget használtuk, amelynek rossz hatása van a környezetünkre. A gyorskorcsolya versenyszám csarnokában széndioxid alapú fagyasztóközeget fogunk alkalmazni. Ezt az új típusú fagyasztóközeget még soha nem használták az olimpia szintű versenyeken. A többi helyszínnél szintén az alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező fagyasztóközegeket választjuk, hogy csökkentsük a légkörre gyakorolt hatást. Mindezeket első alkalommal használjuk, hogy ezzel is megpróbáljunk hozzájárulni a környezetvédelemhez.
Liu Yumint hallották. A Nemzeti Gyorskorcsolya Csarnok a világ legnagyobb jégfelületével rendelkezik, és úgynevezett széndioxid transzkritikus közvetlen hűtési rendszerrel működik. Ez a technológia jelenleg a leginkább környezetbarát jégkészítési technológia a világon. A széndioxid kibocsátás akár a nullához is közelíthet. Ez a legfejlettebb jégkészítési technológia, teszik hozzá ismételten kínai szerkesztőink, amely képes 0,5 fokon belül szabályozni a jég felületének hőmérsékletét. Így módon a hűtés hatékonysága 30%-kal javul a hagyományos korábban alkalmazott módszerekhez képest, és az egyenletes hűtés mellett a jég hőmérséklete is stabil marad. Ugyanakkor a pekingi Nemzeti Gyorskorcsolya Csarnokba egy intelligens energiamenedzsment rendszert is beépítettek, amely a hűtés során keletkező hulladékhőt használja fel az olimpiai falut ellátó melegvíz készítéséhez, a jégfelület fenntartásához és a jég öntéséhez. Kínai szerkesztőink itt azt írják, hogy teljes üzemmódban évente 2 millió kilowattóra villamos energiát tud megtakarítani ez a rendszer. Jelenleg a fővárosi tornacsarnok parkjában található 4 jégpálya is széndioxidos jégkészítési technológiát alkalmaz, és ez lesz a széndioxid jég legösszpontosítottabb területe. A jégkészítéshez való széndioxid felhasználásával a Vukesong Ice Sports Center bevezette a párátlanítási rendszert, amely 50%-kal is képes lehet csökkenteni az energiafogyasztást a hagyományos párátlanítási rendszerekhez képest. A pekingi nagyprojektek építésének központja szerint a tudományos és technológiai innováció, valamint a zöld fejlesztés szilárd alapot adnak ahhoz, hogy a pekingi téli olimpia helyszíneinek építési munkálatai időben befejeződjenek. A munkálatokban résztvevő munkások tele vannak önbizalommal, és arra törekszenek, hogy a legszebb és legokosabb téli olimpiát hozzák létre. Ismét Liu Yumint hallják.
Úgy gondolom, hogy az olimpiai játékok létesítményeinek építése nagy hajtóerőként előmozdítja a város fejlesztését. Erre elég példa mutatkozik már Kínában és külföldön egyaránt. A 2008-as pekingi nyári olimpia is ezeknek az egyike. A helyi lakosok szívesen gyűlnek össze különböző rendezvényekre vagy egy kis kikapcsolódásra, ezeknél a helyszíneknél a verseny ideje alatt és a versenyek után. Ezek kényelmesebbé teszik a polgárok életét is. A téli olimpia megszervezése alkalmából újabb funkciókkal egészíti ki ezeket a létesítményeket, ami gazdagítani fogja az egész terület sporteseményeit, és segít előmozdítani, hogy a polgárok is bekapcsolódjanak ezekbe az eseményekbe, ami más szempontból is előnyös a regionális fejlődés számára.
Liu Yumin, a 2022-es Pekingi Téli Olimpiai Bizottság tervezési és építési osztályának vezetőjét hallották. A Pekingi Téli Olimpia világszínvonalú edzési, valamint versenyhelyszíneket fog biztosítani a világ minden országából érkező sportolója számára, és hozzájárul egy lenyűgöző olimpia megszervezéséhez, amelynek minden hétköznapi kínai a részese lehet, írják kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
Tehát most egy a járvány megelőzésben önkéntesként dolgozó kínai egyetemista, Zhao Yunmeng történetét osztom meg önökkel. A COVID-19 járvány kitörése miatt a világ sok országában szigorították meg a bevándorlási politikát, és vagy zárták le ideiglenesen a határokat a belépéshez a külföldiek előtt. Kína is ezen országok egyike. A járvány terjedésének megállítása érdekében Kína március 23-ától kezdve nem ad engedélyt külföldi turistáknak vagy magánvállalkozóknak az országba történő belépéshez, csupán a külföldről visszatérő kínai állampolgárokat engedi haza. Mivel az új belépési szabályok szerint minden belépő utasnak kötelező betartania a 14 napos karantént, a repülőtereknél, a karanténközpontoknál és a lakónegyedek bejáratánál óriási szükség volt és van is a munkavállalókra és önkéntesekre is az utasok irányításához, valamint az információk átadásához és a regisztráláshoz. Bár a nukleinsav tesztelést csak a hivatásos egészségügyi dolgozók tudják elvégezni, de az egyéb segítő munkákat végzők között rengeteg az önkéntes. Az önkéntes csapatokban sok az egyetemi hallgató. Ők ebben a bizonytalan időszakban visszatértek Kínába külföldről. A járvány terjedése miatt a külföldön tanuló egyetemisták óráit felfüggesztették az egyetemeken, így visszatértek Kínába, mások pedig pont ebben az időszakban fejezték be tanulmányaikat, így ideje volt hazatérniük. Mikor visszatértek Kínába, testközelből tapasztalhatták meg az országba történő belépési eljárást, és követhették a szigorú karantént. A 14 nap letelte után sokan közülük úgy döntöttek, hogy szeretnének saját idejükkel és erejükkel hozzájárulni a járvány megelőzési munkákhoz, és beállni önkéntesnek. A 24 éves Zhao Yunmeng is ezeknek az egyetemi hallgatóknak az egyike. Zhao Yunmeng 1996-ban született Pekingben. 18 éves korában kezdte meg egyetemi tanulmányait a kanadai Toronto Egyetem klasszikus zeneoktatás szakán. Tavaly júniusban tanulmányai végeztével visszatért Pekingbe, idén januárban pedig ismét Kanadába ment, hogy részt vehessen további kurzusokon, majd pedig vizsgákon a mesterfokozat elnyeréséhez. A csaknem két hónapon át tartó vizsgai időszakot követően március 8-án foglalta le a március 13-ára Pekingbe szóló repülőjegyét, annak ellenére, hogy egyes torontói barátai azt javasolták, hogy ne menjen haza. Március elején Kínában még több mint 10 új típusú koronavírus esetet jelentettek naponta. Zhao Yunmeng folyamatosan követte a híreket, látta, hogy milyen aktívan küzdenek a vírus ellen, és tudta, hogy bár voltak még új esetek, a számuk már drasztikusan csökkent, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedése ellenőrzés alatt állt. Meggyőződése volt, hogy Kína helyzete ettől kezdve csak egyre jobb lehet, írják kínai szerkesztőink, ezért úgy döntött, hogy inkább visszatér Kínába és elkezdi a munkáját az oktatásban, ahelyett, hogy Kanadába maradna, fizetni a drága bérleti díjat, és közben semmit sem csinálna. Zhao Yunmeng 13 órányi repülőút után március 14-én fél hétkor érkezett meg Pekingbe. A kabinfertőtlenítés, a hőmérséklettesztelés, az utasinformációk regisztrálása, valamint a podgyászfertőtlenítés miatt 5 órával később végre hazatérhetett, de nem a kint várakozó szüleivel, hanem egy külön taxival és a betegség ellenőrzési központ egyik útmutatójának kíséretében. Zhao Yunmeng ekkor már tudta, hogy a következő 14 napot otthoni karanténban fogja tölteni. Zhao Tiongmenget hallják.
Egy külön taxi és a pekingi betegségellenőrzési központ egyik munkatársa kikísért a lakónegyedem kapujáig, ahol a lakosok bizottságának munkatársa tanácsot adott nekem, hogy az otthoni karantén során mit kell és mit nem szabad tenni. Így például minden nap valaki felveszi a szemetet, amelyet csak az ajtómon kívül kell hagynom, és ha zöldséget vagy ételt akarok rendelni, a megrendeléseket a lakónegyedünk kapujáig szállítják, és valaki elviszi a csomagokat az ajtómhoz. Az egész folyamat során megbizonyosodtak arról, hogy nem érintkeztem senki mással, és a taxisofőr, aki egész nap többször ment oda-vissza a repülőtér és a kerületem között, mert egészségügyi okokból egyszerre csak egy utas lehetett szállítani, látta, hogy én egy fiatal lány vagyok, akinek sok csomagja van, bár már éjfél volt, de segített nekem a csomagjaimat a 6. emeletre felvinni. Ezért nagyon meghatódtam.
Zhao Tiongmenget hallották. A 14 napos karanténban Zhao Tiongmengnek minden nap jelentenie kellett a testhőmérsékletét a lakóközösség járvány megelőzésért felelős munkacsoportjának. Emellett főzött saját magának, videóhíváson keresztül kívánt boldog születésnapot édesapjának, folytatta a testmozgást, és egy héttel Kínába visszatérését követően elkezdte az online oktatási munkáját a pekingi Sinfonietta zenekar felkérésére. Mivel Kanadában is egyre rosszabbodik a járványhelyzet, az iskolákat is ideiglenesen bezárták, így karanténjának utolsó napjaiban Zhao a torontói diákoknak is elkezdett online zongoraórákat adni. Március 27-én a Betegség Megelőzési Központ munkatársai másodszor tesztelték le Zhaót. A mintája negatív lett, és egészségesen jött ki az otthoni karanténból. A lakóközösségi bizottság munkatársainak segítségével Zhao kényelmesen töltötte el a kéthetes karantént anélkül, hogy el kellett volna hagyni a lakását. Ismét Zhao Tiongmenget hallják.
Én és a szüleim is nagyon hálásak vagyunk a nekem nyújtott segítségét és a gondozásért. Szüleim februárban is önkéntesként szolgáltak a lakónegyedünkben. A bejáratnál az emberek hőmérsékletét mérték, a látogatók személyes információit pedig regisztrálták. Ezért bátorítottak, hogy iratkozzak fel erre az önkéntes munkára. Én is, mert úgysem tudtam kimenni, dolgozni vagy órákat adni. Én mondtam, nem tudtam, hogy csinálhatom ezeket én is. Ez tényleg tökéletes lehetőség volt, mert amikor a középiskolába jártam, illetve az egyetemen is, természetesen a tanáraim mindig mondták nekünk, hogy segítsünk másoknak, ahogy csak tudunk. Ha a saját szolgálatommal enyhíthetem a lakosok bizottságának munkaterhét, akkor miért ne csinálnám?
Zhao Tiongmenget hallották. Zhao szülei a pekingi mellkasi betegségek szakkórházának orvosai 2003 tavaszán, amikor a SARS járvány kitört Kínában, egészségügyi dolgozókként mindketten a frontvonalban küzdöttek, és fél évig karanténkórházban dolgoztak anélkül, hogy látták volna 7 éves kislányukat. Zhao Tiongmeng nagyszülei azt mondták neki, hogy szülei a családjuk idejét áldozták fel, hogy más családokat mentsenek, ezért büszkének kell lennie a szüleire, és amikor nagy lesz, neki is olyan emberé kell válnia, aki segíteni tud másoknak. Az ilyen családi oktatás mélyen befolyásolta Zhao Tiongmeng életét, így május 1-től kezdve ő is önkéntesként szolgált a lakónegyed bejáratánál. Ellenőrizte a lakók testhőmérsékletét és belépőkártyáját, regisztrálta a látogatók és az ételfutárok személyes információit járványügyi vizsgálat céljából, mondta el Zhao édesanyja Wu Ping.
Egyrészt azért, mert az apja és én mindketten az orvosi területen dolgozunk. Tudjuk, hogy ha valaki megfelelő óvintézkedéseket tesz, például felveszi a maszkot és betartja a biztonságos távolságot, az nem jelent nagy kockázatot. Másodszor, amikor Meng hazajött Kanadából, tanúi voltunk annak, hogy az egész társadalom és a lakónegyedünk mennyi munkát tett. Tehát úgy gondoltuk, hogy vissza kell adnia a társadalomnak azt a sok segítséget, amit kapott. Ezért bátorítottuk, hogy vállaljon önkéntes közösségi munkát.
Zhao Tiongmeng édesanyját, Wu Pinget, a pekingi mellkasi betegségek szakkórháza járóbeteg osztályának vezetőjét hallották. Wu Ping szerint a 17 évvel ezelőtti SARS járványhoz képest Ezúttal az emberek jobban megismerik a COVID-19 súlyosságát és hajlandók együttműködni a járvány megelőzési munkában. Ismét Wupinget hallják.
A 2003-as SARS járvány alatt az embereknek fogalmuk sem volt arról, hogy mit is jelent a járvány, tehát a betegség elleni küzdelem és megelőzés ismerete nem volt olyan magas. De idén a koronavírus esetében az embereknek már tapasztalata van a járvány megelőzésében, tudják, hogy mit kell tenni, és tudományos hozzáállásuk van a megelőzéshez és az ellenőrzéshez. Ráadásul az emberek nagyon együttműködnek a járvány ellenőrzésében, amely sokkal könnyebbé teszi a betegség ellenőrző intézkedések végrehajtását, és fokozza az elhatározásunkat a világjárvány legyőzésében.
A pekingi mellkasi betegségek szakkórháza járóbeteg osztályának vezetőjét, Wupinget, Zhao Tianmeng édesanyját hallották. Miután Kínában bejelentették az iskolák és az egyetemek megnyitásának dátumát, Zhao Tianmeng élete is lassan helyreáll. Folytatja mind online, mind offline a zongora óráit a gyerekeknek, és elkezdi zenekari munkáját is Pekingben. De még nem tudja, hogy mikor mehet vissza Kanadába megkezdeni a mesterfokozathoz szükséges tanulmányait. Európában a nyaralási szezon miatt egyes országokban ismét növekszik az új fertőzött esetek száma. Kínában remélik, hogy a járvány megelőzési intézkedéseknek referencia jelentőségük van más országok számára, és hogy az egész világ minél hamarabb legyőzi ezt a COVID-19 járványt, írják kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, de holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban ismét jelentkezem az Ezerarcú Kína gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai és kulturális érdekességeivel, valamint a kínai járvány elleni védekezés legfrissebb fejleményeivel. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek, további kellemes rádiózást kívánok, Lakatos Lászlót hallották.